O baci, leni.
Ustjön.
Egy délután Kának a postazárat előtét nagyon sok dolgalkat, két szolga közt, akik aktákat hoztak, Ká nagybátyja Kárral. Egy falusi kisbirtokos furakodott be a szobájába. Ká most, hogy itt látta, kevésbé ijedt meg, mint amennyire már jóval régebben félt, ha elképzelte, hogy a bácsia megjön. A bácsinak jönnie kellett, ebben Ká már vagy egy hónapja biztos volt. Már akkor látni vélte őt, amit kisé hajlottan, középen benyomott panama kalapjával a bal kezében, jobbját már messziről feléje nyújtja, tapintatlanul heves mozdulattal nyúl át az íróasztalon, minden útjába eső tárgyat feldönt. A bácsi mindig sietett, mert az a szerencsétlen gondolat üldözte, hogy mindig csak egy napos fővárosi tartózkodása során mindent el kell és el lehet intéznie, amit tervezett. Ezen kívül egyetlen alkalmilag kínálkozó beszélgetést, üzletet vagy élvezetet sem szabad elmulasztani. Közben Ká, akinek kötelessége volt, hogy mint volt gyámjának, mindenben segítségére legyen, és szállást is adjon neki éjszakára, ha vidéki kísértet, így szokta hívni a bácsikáját. A bácsi mihelyt üdvözölte Kát, hogy le is üljön a karosszékbe, amikor Ká helyjel kínálta, arra nem ért rá, már is egy rövid négy szem közti beszélgetésre kérte. Szükség van rá, mondta, és nagyokat nyelt. A megnyugvásom véget van rá szükség. Ká rögtön kiküldte a szobából a szolgákat, utasította őket, hogy senkit be ne engedjenek. Mit hallok, József? Kiáltott fel a bácsi, amikor magukra maradtak. Fölült az asztalra, és meg se nézte, mihez nyúl, különféle iratokat gyömöszölt maga alá, hogy jobban üljön. Ká hallgatott, tudta, mi következik, de mert a megfeszített munka után hirtelen elernyett, előbb átengedte magát valami kellemes bágyadságnak, és kinézett az ablakon, onnét, ahol ült, csupán egy kis háromszögletű kivágás látszott az utca túlsó oldaláról. Egy darabka üres házfal, két üzlet kirakata közt. Kinézegetsz az ablakon? Kiáltott fel a bácsi, égnek emelte a karját. József, az Istenért, felelj már! Igaz, hát igaz lehet! Kedves bácsi, mondta Ká felocsudva, a szórakozottságából, hiszen azt se tudom, hogy mit akarsz tőlem. József, figyelmeztette a bácsi, úgy tudom, te mindig megmondtad az igazat. Tekintsem rossz jelnek az utóbbi szavaidat? Sejtem, mit akarsz, mondta engedelmesen Ká. Valószínűleg hallottál a peremről. Úgy van, felelte a bácsi, lassan bólintott. Hallottam a peredről. Ugyan kitől? Kérdezte Ká. Erna megírta, mondta a bácsi. Igaz, nem érintkeztek egymással, te sajnos nem sokat törődsz vele, de ő mégis megtudta. Ma kaptam meg a levelét. Természetesen nyomban ideutaztam, más okom, ha nem is volt rá, de ez elégséges oknak látszott. Felolvashatom a levél rád vonatkozó részét. Kihúzta a tárcájából a levelet. Itt van, azt írja. Józsefet már régen láttam, a múlt héten egyszer bent jártam a bankban, de Józsefnek annyi dolga volt, hogy nem engedtek be hozzá. Csak nem egy óra hosszat vártam, de aztán haza kellett mennem, mert zongora órám volt. Szerettem volna beszélni vele, talán legközelebb lesz rá alkalmam. A névnapomra küldött egy nagy doboz csokoládét, ez nagyobb nagy figyelmesség volt. Akkor ezt elfelejtettem megírni, de most, hogy kérdezi, eszembe jutott. A csokoládé ugyanis, tudja, rögtön eltűnik az intézetben. Az ember alig ébredt tudatára, hogy csokoládét kapott ajándékba, és már el is fogyott. De ami Józsefet illeti, elmondanék róla még valamit. Ahogy említettem, a bankba nem engedtek be hozzá, mert épp egy úrral tárgyalt. Nyugodtan vártam egy darabig, aztán megkérdeztem az egyik szolgát, sokáig tart-e még a tárgyalás. Azt mondta, hogy meg lehet, mert valószínűleg a cégvezető úr ellen folyó perről van szó. Megkérdeztem, miféle per ez, nem tévede, de ő azt mondta, nem téved, per folyik, és pedig súlyos perde egyebet nem tud. Ő maga szívesen segítene a cégvezető úrnak, mert jó és igazságos ember, de nem tudja, miként fogjon hozzá, csak azt kívánja, bár vennék pártfogásukba befolyásos urak. Ez bizonyosan így lesz, és végül jól végződik az ügy. Egyelőre azonban, ezt látni a cégvezető úr kedélyállapotán, nem áll valami jól. Én persze nem sok jelentőséget tulajdonítottam szavainak, próbáltam megnyugtatni az együgyű szolgát, megtiltottam neki, hogy másoknak is beszéljen erről, és locsogásnak tartom az egészet. De azért talán jó lenne, drága apám, ha a legközelebbi látogatásod alkalmával eljárnál ebben az ügyben. Nem lesz nehéz pontosabb értesülést szerezned, és ha valóban szükséges, nagy befolyásos ismeretségeid révén beleavatkoznod. De hatán nem lenne rá szükség, és ez a legvalószínűbb, akkor is legalább a lányodnak hamarosan alkalma lesz megölelni téged, és ennek örülne. Jó gyermek, mondta a bácsi, befejezvén a felolvasást, néhány könycseppet törölt ki a szeméből. Kábólintott. Az utóbbi időben annyi minden zavarta, hogy teljesen megfeledkezett Ernáról. Még a születésnapját is elfelejtette, s talán nyilván csak azért találta ki a történetet a csokoládéról, hogy megvédje őt a bácsi és a néni előtt. Hát ez nagyon megható volt, és jutalmul, hát nem elég, ha ezentúl rendszeresen küld színházjegyeket a lánynak, de ahhoz most nem érzett kedvet, hogy ellátogasson az intézetbe, és beszélgessen a 18 éves kis gimnazista lánya. Na, erre mit mondasz? Kérdezte a bácsi. A levél felettette vele minden sietségét és izgalmát, úgy látszott, még egyszer elolvassa. Igen, bácsi, mondta Kár, igaz. Igaz! Kiáltott fel a nagybácsi. Mi igaz? Hát hogy lehet igaz? Miféle per? Csak nem büntető per? De, büntető per, felelte Kár. Te nyugodtan ülsz itt, büntető perrel a nyakadban? Kiáltott fel a bácsi, egyre hangosabban beszélt. Minél nyugodtabb vagyok, annál jobb eredményre számítok, mondta fáradtan Kár, ne féljen semmitől. Ez nem nyugtat meg engem, kiáltotta a bácsi. József, kedves József, gondolj magadra, a rokonaidra, a jó hírünkre. Eddig a büszkeségünk voltál, nem válhatsz a szégyenünké. Magatartásod, s oldalt billent fejjel nézett Kára, nem tetszik nekem. Így egyetlen ártatlan vádlott sem viselkedik, ha még jó erőben van. Mondd csak el hamar, miről van szó, hogy segítesselek. Persze bankügy. Nem, mondta Ká és felállt. Te túl hangosan beszélsz, kedves bácsi. A szolga valószínűleg az ajtóban áll és hallgatódzik. Ez kellemetlen nekem. Jobb lesz, ha elmegyünk. Akkor aztán amennyire tudok, válaszolok minden kérdésedre. Nagyon jól tudom, hogy számadással tartozom a családnak. Helyes, kiáltott el a bácsi. Nagyon helyes. Csak siess, József, siess. Csupán még néhány megbízatást kell kiadja, mondta Ká, és telefonon magához rendelte a helyettesét. Az néhány pillanat múlva be is lépett. A bácsi izgalmában Kára mutatott, hogy ő hivatta, holott ez egyébként nem lehetett kétséges. Ká az íróasztala előtt állva elmagyarázta halk hangon és különböző iratok igénybevételével a hűvösen, de figyelmesen hallgató fiatalembernek, mit kell még elintéznie ma az ő távollétében. A bácsi zavarta meg, tágra nyílt szemmel ott állt, idegesen harabdálta az ajkát, persze nem figyelt oda, de már ennek a látszata is eléggé zavaró volt. Aztán meg leföl kezdett járni a szobában, hébe-hóba megállt az ablak vagy egy kép előtt, közben mindig kitölt belőle az, hogy teljesen érthetetlen. Vagy hogy most mondd meg nekem, hogy mi lesz ebből. A fiatalember úgy tett, mintha semmit se venne észre, nyugodtan véghallgatta Ká megbízásait, egyet más fel is jegyzett és elment. Előbb még meghajolt Ká és a bácsi előtt, de az éppen hátat fordított neki, kinézett az ablakon, és magasra nyújtózva összehúzta a függönyt, még szinte be sem csukódott az ajtó, a bácsi már is felkiáltott. Végre elment ez a pojáca, most már mi mehetünk, igen. Végre. Sajnos a bácsit semmi módon nem lehetett rávenni, hogy az előcsarnokban, ahol néhány hivatalnok és szolga áldogált, ahol éppen áthaladt az igazgató helyettes is, abba hagyja erre vonatkozó kérdéseit. Tehát, József, szólalt meg a bácsi, közben könnyed tisztelgésen viszonozta a körülállók meghajlásait. Most mondd meg őszintén, miféle perez. Kánihán semmit mondó megjegyzést tett, még nevetett is egy kicsit, és csak a lépcsőn magyarázta meg a bácsikájának, hogy az emberek előtt nem akart nyíltan beszélni. Helyes, mondta a bácsi. De most beszélj! Lehajtott fejjel, hallgatta Kát, rövid, gyors szippantásokkal szívta a szivarját. Elsősorban is, bácsi, mondta Ká, korán sem a rendes törvényszék előtt folyó perről van szó. Hát ez baj, mondta a bácsi. Tesi? Mondta Ká, és a bácsira nézett. Gondolom, ez baj, ismételte meg a bácsi. Az utcára vezető lejárati lépcsőn álltak, s mivel úgy látszott, a kapus hallgatódzik, Ká magával húzta a bácsit, elvegyültek az élénk utcai forgalomban. A bácsi belekarolt Kába, s már nem faggatta olyan unszolva a perről, sőt egy darabig szótlanul mentek tovább. De hát, ugyan történt? Kérdezte meg végül a bácsi, s olyan hirtelen állt meg, hogy a mögötte haladók rémülten tértek ki. Az ilyesmi nem egyszerre jön, régóta készülődik, feltétlenül volt valami jele, miért nem írtál nekem? Már tudod, hogy mindent megteszek érted, hisz némiképp még a gyámod vagyok, és eddig büszke voltam rád, természetesen most is segítek rajtad, csak hogy ez most már, amikor folyik a per, nagyon nehéz. Minden esetre ez lenne a legjobb, ha egy kis szabadságot kérni és lejönni hozzánk falura, le is fogytál egy kicsit, most veszem észre. Falun megerősödsz, az jót tenne, mert bizonyára sok erőfeszítés vár még rá, azon kívül pedig így némiképp elkerülsz a törvényszék szem elő. Itt a kezükben van minden elképzelhető hatalmi eszköz, amelyet szükség szerint gépiesen alkalmaznak veled szembe. Vidékre azonban előbb közegeket kellene küldeniük, vagy levélbe, táviratilag, telefonon próbálnának hatni rád. Ez persze gyengíti a hatást, ha nem is szabadít meg. De lélegzethez jutsz. Megtiltanák, hogy elutazzon, mondta Ká, egy kicsit hatott rá a bácsi gondolatmenete. Nem hinném, hogy megteszik, mondta elgondolkodva a bácsi. Nem veszítenek olyan sokat a hatalmukból azzal, hogy elutazol. Úgy gondoltam, mondta Ká, s karom fogta a bácsit, hogy meggátolhassa a megállásban, hogy te az egésznek annyi jelentőséget sem tulajdonítasz majd, mint én, s most magad is ilyen súlyosan fogod fel. József, kiáltotta a bácsi, megpróbált kiszabadulni Ká kezéből, hogy megállasson. Ká azonban nem engedte el. De megváltoztál. Mindig jó felfogó képességed volt, s épp most, ha cserben ez, el akarod veszíteni a pert, tudod, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy egyszerűen véged. Magaddal rántod az egész rokonságot, hogy legalábbis borigalázzák őket. József, embered meg magad, megőrítesz a közönyöd, de ha valaki rád néz, szinte elhiszi a mondást. Az ilyen per eleve elvesztett per. Kedves bácsi, mondta Ká, fölösleges az izgalom. Részemről is az volna, izgalommal nem nyerünk pert. Fogadd el kissé az én gyakorlati tapasztalataimat. Azok jó, mint ahogy én is mindig nagyra becsültem a tiédet, még ha meg is leptek néha. Ő azt mondott, hogy a pert a család is megszenvedné. Ezt ugyan én egyáltalán nem értem, de ez mellékes. Szívesen engedelmeskedem neked mindenben. Csak a falun tartózkodást nem tartom előnyösnek, mert az menekülés lenne, s bűntudatról árulkodnék. Azon kívül, ha itt jobban üldöznek, de jobban is szorgalmazhatom az ügyet. Helyes, mondta a bácsi oly hangsúlyjal, mintha most végre közeletnének egymás álláspontjához. Én csak azért javasoltam ezt, mert úgy láttam, hogyha itt maradsz, közömbösséged veszélyezteti az ügyet. S jobbnak vélem, ha helyetted én is dolgozom, igen. Vagy még inkább, ha én dolgozom egyedül. De ha magad akarod intézni a teljes erővel, hát az persze jobb. Ebben hát megegyeznénk, mondta Ká. És van most valami javaslatod rá, hogy először is mit tegyek? Hát természetesen még gondolkozom a dolgon, mondta a bácsi. Gondold meg, hogy már 20 éve egyfolytában vidéken élek. Közben gyengül az ember ilyen irányú szimata. Különféle fontos kapcsolataim olyan személyekkel, akik talán itt jobban eligazodnak, maguktól meglazultak. Kissé elhagyatottan élek falun, hiszen tudod? Voltak épp csak ilyen alkalmakkor veszem észre ezt. Részben meg váratlanul is ért az ügyed. Noha valami ilyesmit furcsa módon már Erna levele után is sejtettem, s ma, ahogy megláttalak, szinte biztosan tudtam. Ez mindegy. Az a legfontosabb most, hogy ne vesztegessük az időnket. Már beszélt közben Lábújhegyre állt, intett egy autónak, és most magával húzta Kát a kocsiba, ugyanakkor oda kiáltott egy címet a vezetőnek. Most Hald ügyvédhez megyünk, mondta. Iskolatársam volt, bizonyára ismered is névről, nem? Érdekes, pedig ilyen jó nevű védő. A szegények híres ügyvédje. Nekem azonban különösen emberileg van hozzá nagy bizalma. Próbálj meg bármit, én helyeslem, mondta Ká. Bár kellemetlennek érezte, hogy a bácsi ilyen sietősen és sürgetően kezeli az ügyet. Nem nagyon örült annak, hogy vádlottként a szegények ügyvédjéhez forduljon. Nem tudtam, mondta, hogy ilyen ügyekben ügyvédet is lehet fogadni. Hát persze, mondta a bácsi. Természetes. Miért ne? És most mesél, de mi minden történt eddig, hadd tájékozódjam pontosan az ügyről. Hát üstént mesélni kezdett, semmit nem hallgatott el, hiszen csak a teljes őszinteség segíthetett, és tiltakozhatott a bácsi ama nézete ellen, hogy a per nagy szégyen. Bürsznel kisasszony nevét csak egyszer is futólag említette, de ez nem korlátozta őszinteségét, mert Bürsznel kisasszonynal semmiféle kapcsolatban nem volt, ahogy a per se volt vele. Miközben beszélt, kinézett az ablakon, és megfigyelte, hogy épp az a külvároshoz közelednek, ahol a bírósági irodák voltak. Figyelmeztette is rá a bácsit, de az nem találta különösen feltűnőnek ezt az egyezést. Kocsi egy sötét ház előtt állt meg. A bácsi rögtön becsöngetett a legelső földszinti ajtón, várakozás közben nagy fogait vicsorgatta, mosolygott, és azt suttogta: 8 óra, szokatlan időpont, ügyvéd látogatásra, ugye? De hát Hald nem veszi tőlem rossz néven. Az ajtó kémlelő nyílásában egy fekete szempár jelent meg. Egy ideig nézte a két vendéget, aztán eltűnt, de az ajtó nem nyílt ki. A bácsi és Ká kölcsönösen leszögezte azt a tényt, hogy egy szempárt látott. Új szobalány, fél az idegentől, mondta a bácsi, és újra bekopogott. Ismét megjelent a szempár, most szinte szomorúnak látszott, de ez talán csak érzékcsalódás volt. A nyílt gázláng okozhatta, amely erősen sisteregve égett a fejük fölött, csak kevés fényt adott. Nyissa ki! Kiáltotta a bácsi, öklével megdöngette az ajtót. Az ügyvéd úr barátai vagyunk! Az ügyvéd úr beteg! Suttogta mögöttük egy hang. A kis folyosó másik végén, az egyik ajtóban egy úr állt, hálóköntösben, és igen halk hangon közölte ezt velük. A bácsi már dübegorult a hosszú várakozás miatt, és szinte fenyegetően indult az úr felé, mintha ez az úr lenne a betegség. Már kinyitották, mondta az úr, az ügyvéd ajtajára mutatott, összefogta hálóköntösét, és eltűnt. Az ajtó valóban felnyílt, fiatal lány állt az előszobában, hosszú fehér kötényben kezébe gyertyát tartott. Ká újra felismerte a sötét és kidüllett szempárt. Máskor hamarabb nyisson ajtót, mondta köszönés helyett a bácsi, mielőtt a lány kis téthajlítással bókolt. Gyere, József, mondta a bácsi Kának. Ká lassan csámborgott el a lány előtt. Az ügyvéd úr beteg, mondta a lány, mert a bácsi késlekedés nélkül az egyik ajtó felé sietett. Ká még a lány bámulta, pedig az már megfordult, hogy újra bezárja a lakás ajtaját, Gömbölyödött babarca volt, nem csak sápat orcája s az álla, hanem a halántéka is, a homloka is kerek. József, szólt Kára újra a bácsi, és megkérdezte a lánytól, a szívével van baj? Azt hiszem, mondta a lány, és közben volt annyi ideje, hogy előre menjen a gyertyával, és kinyissa a szobajtót. A szoba egyik zugában, ahová még nem hatolt be a gyertya fénye, hosszú szakállas arc emelkedett föl az ágyról. Ki jött, Leni? Kérdezte az ügyvéd. Vakította a gyertyafény, és nem ismerte meg a vendégeket. Albert, a te öreg barátod, mondta a bácsi. Albert, mondta az ügyvéd, és visszahanyatlott a párnájára, mintha ezelőtt a látogató előtt nem kellene színlelnie. Igazán olyan rosszul vagy? Kérdezte a bácsi, és leült az ágy szélére. Nem hiszem el. Szívroham lehet, majd elmúlik, mint a régiek. Lehet, mondta halkan az ügyvéd, de súlyosabb, mint valaha. Ezzel lélegzem, nem tudok elaludni, és napról napra gyengülök. Úgy, mondta a bácsi, és nagy kezével erősen a térdéhez nyomta a panamak alapját. Ezek rossz hírek. Egyébként az ápolás megfelelő? Olyan szomorú itt, olyan sötét. Régen volt, hogy utoljára itt jártam, akkor barátságosabbnak látszott a szobám. Ez a te kisasszonykád se látszik valami nagyon vidámnak, vagy pedig tetteti magát. A lány még mindig az ajtó közelében állt a gyertyával, amennyire határozatlan tekintetén látni lehetett, inkább Kárt nézte, nem a bácsit, még most is, amikor az róla beszélt. Ká a lány közelébe tolt egy széket, arra támaszkodott. Ha valaki olyan beteg, mint én, mondta az ügyvéd, akkor nyugalomra van szüksége. Én nem érzek szomorúságot. Kis szünet után hozzátette. És Leni, jól ápol engem, derék lány. A bácsit azonban nem győzhette meg, láthatóan elfogult volt az ápolónő iránt. És ha a betegnek nem is válaszolt semmit, szigorú tekintettel figyelte az ápolónőt. A lány most az ágyhoz ment, a gyertyát az éjjeli szekrére állította, a beteg fölé hajolt, és amíg a párnáit rendezte, szót váltott vele suttogva. A bácsi csak nem megfeledkezett a betegnek szóló tapintatról, felállt, ide-oda járkált az ápolónő mögött, és Ká nem csodálkozott volna rajta, ha megmarkolja a lány szoknyáját, és elhúzza az ágytól. Ká mindezt nyugodtan nézte. Nem is jött éppen rosszul neki az ügyvéd betegsége, bácsikája olyan buzgalmat fejtett ki ügye érdekében, hogy nem szállhatott szembe vele, de szívesen fogadta, hogy most már az ő közreműködése nélkül valami eltereli ezt a buzgalmat. Akkor a bácsi talán épp azért, hogy megbántsa az ápolónőt, azt mondta, kisasszony, hagyjon egy kicsit magunkra, személyes ügyben kell tárgyalnom a barátommal. Az ápolónő még mélyebben a beteg fölé hajolt, és épp a vászon falvédőt simogatta ki, csak a fejét fordította feléje, nyugodt hangja feltűnő ellentétben volt a bácsi haragtól elfúló, majd ismét túláradó szavaival. Láthatja az úr, hogy olyan beteg, hogy semmiféle ügyben nem tárgyalhat. Nyilván csak azért ismételte meg a bácsi szavait, mert ez így kényelmesebb volt. Mégis még egy pártatlan fél is gúnyosnak érezhette, amit mond. A bácsi pedig természetesen úgy fortyant fel, mintha darás szúrta volna meg. Te Isten átka, te! Mondta első, fuldokló izgalmában, még alig érthetően, Ká megijedt, noha valami ilyesmit várt, és azzal a határozott szándékkal szaladt oda a bácsihoz, hogy tenyerét a szájára tapassza. Szerencsére azonban a lány mögött fölegyenesedett a beteg. A bácsi komora arcot vágott, mintha valami förtelmes dolgot nyelne le, aztán nyugodtabban mondta, természetesen nekünk sem ment el még az eszünk, ha lehetetlen volna, amit kívánok, akkor nem kívánnám. Kérem, menjen ki! Az ápoló nő az ágy mellett állt, szembefordult a bácsival, és Ká, mintha úgy látta volna, hogy fél kezével az ügyvéd kezét simogatja. Leni előtt mindent elmondhatsz, mondta a beteg, és hangjában kétségtelenül unszoló kérés érződött. Nem rólam van szó, mondta a bácsi. Ez nem az én titkom. És hátat fordított, mintha többé semmiről nem akarna tárgyalni, de még egy kis gondolkodási időt ad. Hát kiről van szó? Kérdezte az ügyvéd elhaló hangon, és újra visszatekint. Az unokaöcsémről, mondta a bácsi. Magammal is hoztam, és bemutatta. József K. cégvezető. Ó, mondta a beteg sokkal élénkebben, és kezet nyújtott Kának. Bocsássunk meg, észre se vettem. Eredj, Lenni, mondta aztán az ápolónőnek, és az most már nem is vonakodott, az ügyvéd kezet fogott vele, mintha hosszú időre elbúcsúzna tőle. Akkor hát, mondta végül a bácsinak, aki most megbékélten, szintén közelebb lépett hozzá, nem beteg látogatóba jöttél, hanem hivatalos ügybe. Mintha az, hogy beteg látogatásra gondolt, eddig megbénította volna az ügyvédet. Most úgy látszott, erőre kapott, félkönnyökre támaszkodott, és így is maradt, pedig ez meglehetős erőfeszítésébe kerülhetett, s egy szőrtincsét húzogatta a szakállak közepetáján. Már is sokkal egészségesebbnek látszol, mondta a bácsi. Mióta kiment ez a boszorkány? Félbeszakította szavait. Elfogadom, hogy hallgatózik. És az ajtóhoz ugrott, de az ajtó mögött senki nem volt. A bácsi visszament, nem is csalódottan ugyan, de inkább elkeseredetten, mert azt még nagyobb gonoszságnak vette, hogy a lány nem hallgatózott. Rosszul ismered, mondta az ügyvéd, de nem védte tovább az ápolónőt. Ezzel talán azt akarta kifejezni, hogy a lány nem szorul védelemre. De sokkal résztvevőbb hangon folytatta. Ami az unokaöcsét, K. úr ügyét illeti, én persze boldog lennék, ha győzném erővel. Ez nagyon nehéz feladat. Nagyon félek, hogy nem győzöm majd. Minden esetre mindent megpróbálok, ha egymagam nem győzöm. Belevonhatunk még valakit. Őszintén szóval ez az ügy nagyon is érdekel. Nem állhatom meg, hogy valamiképp részt ne vegyek benne. Ha nem bírja a szívem, hát legalább méltó alkalma lesz rá, hogy csődöt mondjon. Ká azt hitte, hogy egy szót sem ért az egészből, az egész beszédből. A bácsira nézett, hát ha ő megmagyarázza. De a bácsi a gyertyával a kezében az éjjeli szekrényen ült, egy orvosságos üveg már le is gurult a szőnyegre, és csak bólogatott mindenre, amit az ügyvéd mondott. Mindennel egyet értett. Elvétve nézett csak Kára, mintha őt is ilyen egyetértésre szólítaná fel. A bácsi talán előzőleg már beszélt az ügyvédnek a perről, de hát ez lehetetlen volt. Ellene szól minden, ami az előbb történt. Nem értem, mondta hát Ká. Talán én értettem félre önt, kérdezte az ügyvéd. Épp oly ámulattal is zavartam, mint Ká. Talán elsiett? Tem a dolgot, hát miről akar beszélni velem? Azt gondoltam, a peréről van szó. Persze, mondta a bácsi, aztán megkérdezte Kát, mit akarsz? Igen, igen, de honnan tud ön a peremről is rólam? Kérdezte Kát. Ha vagy úgy, mondta mosolyogva az ügyvéd, hát is. Ügyvéd vagyok, bejáratos vagyok a törvényszéki körökbe, ott szó esik különféle perekről, s a feltűnőbbekre kívánt, ha egy barátunk unokaöccséről van szó. Hát, emlékszik az ember, ebben semmi különös nincs. Mit akarsz hát? Kérdezte Kától újra a bácsi. Ön bejáratos ezekbe a törvényszéki körökbe? Kérdezte Kál. Igen, mondta az ügyvéd. Gyerekes kérdéseit vannak, mondta a bácsi. Hát kivel érintkezném én, ha nem szakmabeliekkel? tette hozzá az ügyvéd. Ez olyan megcáfolhatatlanul hangzott, hogy Ká nem is felelt rá. De hát ön az igazságügyi palotában dolgozik, a bíróságon, és nem amazoknál, a padláson akarta mondani, de nem volt hozzá ereje, hogy ki is mondja. Gondolja csak meg, folytatta az ügyvéd olyan hangnemben, mintha fölöslegesen és mellékesen magyarázna valamit, ami magától értetődik. Gondolja csak meg, hogy az ilyen kapcsolatokból is, és pedig sok vonatkozásban nagy előnyeim származnak ügyfeleim számára is, hát ezekről nem is mindig beszélhetek. Munkámban persze most kissé gátol a betegségem, de a bírósági jó barátaim azért meglátogatnak is. Csak megtudok egyet más, talán többet is megtudok, mint mások, akik jó egészségben vannak. Egész napjukat a bíróságon töltik. Például most is van egy kedves látogatón, és a szoba egyik sötét sarkába mutatott. Hol van? Kérdezte K. első meglepetésében szinte nyersen. Tétován nézett körül. A kis gyertya fénye még a szemközti falig se világított el, és ott a sarokba csak ugyan moccant valami. A bácsi most magasra tartotta a gyertyát, és a fény egy kis asztalkánál ülő, idős úrra esett. Ez az úr nyilván lélegzetet se vett, hogy ilyen sokáig észrevétlen maradt. Most nehézkesen felállt, nyilvánvalóan nem volt ínyére, hogy felhívták rá a figyelmet. Úgy tetszett, mintha kurta szárnyként csapkodó kezével eleve el akarna hárítani minden bemutatkozást és üdvözlést, mintha semmi esetre se akarná zavarni jelenlétével a többieket, mintha esedezve kérni, hogy ő tessék vissza a sötétbe, és felejtsék el, hogy ő is itt van. De ezt most már nem engedhették. Ugyanis megleptek minket, mondta magyarázatul az ügyvéd. Közben bátorítóan intett az úrnak, hogy jöjjön közelebb. Az lassan tétován körülpillantva, és mégis bizonyos méltósággal közeledett, az irodafőnök úr. Ó, persze, bocsánat, nem mutattam be önöket egymásnak. Itt az én Albert K. barátomnak az unokaöccse, József K., cégvezető. És ez itt az irodafőnök úr. Szóval az irodafőnök úr szíveskedett meglátogatni engem. Az ilyen látogatást voltak éppen csak a beavatott értékeli igazán. Azt tudja csak, mennyire el van halmozva munkával az irodafőnök úr. Nos, ő mégis eljött. Békésen beszélgettünk, amennyire gyengeségem engedte. Nem tiltottuk ugyan meg Leninek, hogy látogatókat engedjen be, mert nem vártunk senkit, de mégis úgy gondoltuk, hogy magunk leszünk. Ám aztán te, Albert, döngetni kezdted az ajtót, az iroda főnök úr székestől asztalostól a sarokba húzódott. Most viszont kiderül, hogy úgy lehet, azaz, ha ti is így kívánjátok, közös megbeszélni valónk van, és így újra összeülhetünk. Az iroda főnök úr, mondta főhajtással is, alázatos mosolya, és egy karosszékre mutatott az ágy közelében. Sajnos már csak pár pillanatig maradhatok, mondta barátságosan az irodafőnök. Elterpeszkedett a karosszékben, az órájára nézett. Az ügyeim szólítanak. Minden esetre nem akarom elmulasztani az alkalmat, hogy megismerkedhessem a barátom barátjával. Könnyed biccentéssel fordult a bácsi felé. Az úgy látszik, nagyon megnyugtatónak véli az új ismeretséget, de természete folytán nem tudta kifejezni a hódolat érzéseit, így zavar, de hangos nevetéssel fogadta az irodafőnök szavait. A csúnya látvány! Ká nyugodtan megfigyeltet mindent, mert vele senki sem törődött. Az irodafőnök, ha már egyszer előrángatták a sarokból, magához ragadta a beszélgetés irányítását. Úgy látszik, ez volt a szokása. Az ügyvéd, akinek előző gyengesége talán csak arra volt jó, hogy előzze az új látogatókat, figyelmesen hallgatta, kezét füléhez emelve. A bácsi, aki mint valami élő gyertyatartó, a combján egyensúlyozta a gyertyát, úgyhogy az ügyvéd gyakran aggódva nézett oda, rövidesen magához tért szavarából, és már csak elragadtatást érzett, mind az irodafőnök beszédmoderától, mind a szavait kísérő lágy, hullámzó kézmozdulataitól. Ká az ágy lábához támaszkodott, és csak hallgatta az öreg urakat. Az irodafőnök talán szándékosan hanyagolta el ennyire ő, nem tudni. Különben azt se igen tudtam, miről beszélnek, s hol az ápolónőre gondolt, és arra, milyen rosszul bánt a lányjal a nagybátyja, hol meg arra, hogy vajon nem látta-e már az irodafőnököt. Talán épp az első vizsgálat alkalmával a gyűlése. Ha netán ebben tévedne is, az irodafőnök akkor is remekül illenék a gyűlés résztvevői közé, az első sorban a gyérszakálló öreg urak közé. Ekkor az előszobából csörömpölés hallatszott, mint a porcelán tört volna el, mindjárt fölfigyeltek. Megnézem, mi történt, mondta Ká, és lassan indult kifelé, mintha még alkalmat adna rá a többieknek, hogy visszatartsák. Alig, hogy kilépett az előszobába, és itt tájékozódni akart a sötétben, amikor a kezére, még fogta az ajtó kivincsét, egy kis kéz fonódott, sokkal kisebb Ká kezénél, és halkan becsukta az ajtót. Az ápolónő volt, itt várt. Nem történt semmi, súgta a lány, csak egy tányért vágtam a falhoz, hogy kicsaljam magát. Ká elfogódottan mondta, én is magára gondoltam. Annál jobb, mondta az ápolónő, jöjjön. Néhány lépés után egy homályos üregű ajtó elé értek. Az ápolónő kinyitotta az ajtót Ká előtt. Lépjen csak be, mondta. Ez alkalmasint az ügyvéd dolgozó szobája volt, amennyire a holdfényben látni lehetett. A hold most mind a három nagy ablak alatt csupán egy-egy kis négyszögletű padlódarabkát világított meg, nehéz öreg bútorokkal volt ez berendezve. Ide, mondta az ápolónő, és egy sötét, faragott támlájú ülőládára mutatott. Mielőtt leült volna Ká, még körülnézett a szobában, egy magas, nagy szoba volt ez a szegények ügyvédjének ügyfelei, itt elveszettnek érezhették magukat. Ká szinte látni vélte, milyen apró léptekkel rukkolnak előre a látogatók a hatalmas íróasztalig, de aztán erről is megfeledkezett, most már csak az ápolónőt látta. A lány szorosan mellé ült, csak nem a kalapjához nyomta. Azt gondoltam, mondta a lány, hogy magától is kijön hozzám, anélkül, hogy előbb hívnom kelljen, hát mégis csak furcsa. Előbb szakadatlanul néz engem már a belépésekor, aztán meg várakoztat. Kijön egyébként Leminek, tette hozzá gyorsan és közvetlenül, mintha egy pillanatot sem akarna elvesztegetni ebből a beszélgetésből. Örömmel, mondta Ká, de ezt a furcsa dolgot Leni könnyen megmagyarázhatom. Először is kénytelen voltam meghallgatni az öreg urak fecsegését, másodszor pedig nem vagyok szemtelen, inkább félénk, és maga Leni igazán nem látszott olyannak, aki egy csapásra meghódítható. Nem ez az oka, mondta Leni, és a szék támlájára tette a karját, és Kára nézett. Hanem én biztosan nem tetszem magának. Valószínűleg azóta se gondolt rám. Ha tetszés nem sokat jelentene, tért ki Ká a válasz elől. Ó, mondta mosolyogva a lány, és ez a kis felsóhajtása és Ká megjegyzése némi fölényt adott neki. Ká éppen ezért egy darabig hallgatott, mivel már hozzászokott a szoba homályához, meg tudta különböztetni a berendezés egyes darabjait. Különösen egy nagy kép tűnt föl neki, jobbra az ajtó fölött. Előre hajolt, hogy jobban lássa. A kép egy férfit ábrázolt bírói talárban. A férfi egy magas trónszéken ült, a trón aranyozása nagyon kiütközött a képből. A szokatlan az volt, hogy ez a bíró nem nyugodtan és méltóság teljesen ült ott, hanem bal karját erősen a hát és oldaltámlához nyomta, jobb karja viszont teljesen szabadon volt, és csak a keze szorította az oldaltámlát, mint a következő pillanatban hevesen, s talán fölháborodva, föl akarna ugorani, hogy valami döntő szót mondjon, vagy éppen ítéletet hirdessen. A vádlott nyilván lent állhat a lépcső alján, a lépcső felső sárga szőnyegekkel letelített fokai még láthatók voltak a képen. Talán az én bírám, mondta K, s ujjával a kép felé bökött. Ismerem, mondta Leni, és ő is felnézett a képre. Gyakran jár ide. Ez még a fiatalkori képe, de egyáltalán nem hasonlíthatott rá soha, mert úgy szóval icipici emberke. Ennek ellenére a képen ilyen nyúlánkán üvesztette magát, mert eszevezetten hiú, mint itt mindnyájan. Én is hiú vagyok, és nagyon elégedetlen is, hogy egyáltalán nem tetszem magának. Erre az utóbbi megjegyzésre K. csak azzal válaszolhatott, hogy átölelte és magához húzta Lenit. A lány csöndesen a vállára hajtotta a fejét. A többire pedig azt mondta, milyen rangja van? Vizsgáló bíró, mondta a lány, megfogta K. ölelő kezét, és az ujjaival játszott. Megint csak vizsgáló bíró, mondta K. csalódottan. A felsőbb hivatalnokok elrejtőznek, de hisz a trónuson ő. Ez mind kitalálás, mondta Leni, és arcát K. kezére hajtotta, ha valóságban egy konyha széken ül egy ócska lópokrócon, de hát folyton a perére kell gondolnia, tette hozzá lassan. De nem, igazán nem, mondta K., sőt, valószínűleg túl keveset gondolok rá. Nem ez a hibája, mondta Leni, maga túlságosan makacs, igen, így hallotta. Ki mondta ezt? Kérdezte. K. a mellén érezte a lány testét, és lenézett dús, sötét, szorosan fölcsavart hajára. Túl sokat árulni kell, ha megmondanám, felelte Leni. Ne kérdezzen kérem neveket, de szokjon le a hibájáról, ne legyen többé olyan makacs. És ez ellen a bíróság ellen nincs védekezés. Beismerő vallomást kell tennie. Legközelebb valljon be minden. Csak akkor lesz rá lehetősége, hogy kicsúszson a kezükből, csak akkor. Idegen segítség nélkül még ez sem lehetséges, de emiatt a segítség miatt nem kell aggódnia. Én magam fogok segíteni magának. Maga sokat tud erről a bíróságról, és arról, hogy itt miféle csalásokra van szükség, mondta K., mert a lány nagyon szorosan hozzásimult, az ölébe ültette. Így jó, mondta a lány, és befészkelődött az ölébe. Kisimította a szoknyáját, és megigazította a blúzát. Aztán K. nyakába csimpaszkodott, hátrahajolt, és sokáig nézte. És ha nem teszek vallomást, nem tud segíteni rajtam? Kérdezte kísérletképpen K. Női segítőtársakat toborzok, gondolta szinte elámulva. Az előbb ugye Bürstner kisasszonyt, aztán a hivatalszolga feleségét, és végül ezt azt a kis ápolónőt, aki úgy látszik, érthetetlenül vágyódik rám. Hogy ő az ölemben, mintha ez lenne neki az egyetlen hely, ahol jól érzi magát. Nem, válaszolta Leni, és lassan ingatta a fejét. Akkor nem segíthetek magán. Erre is maga nem is akarja, hogy segítsek. Nem tartja fontosnak a segítségemet maga konok, ha nem lehet meggyőzni. Van kedvese? Kérdezte kis idő múlva. Nincs. Mondta K. Dehogy nincs, mondta a lány. Igaz, csak ugyan, mondta K. De letagadtam, pedig még a fényképet is magammal hordom. A lány kérésére megmutatta Elza egyik fényképét. Leni az ölében kuporogva tanulmányozta a képet, pillanat felvétel volt, valami piruettes tánc készült Elzáról, aki szerette a mulatóba az ilyen táncokat, szoknyája még ráncot vető pörgésbe repült, kezét feszes csípőjére tette, és merev nyakkal nevetve nézett oldalt. A képen nem lehetett látni, kinek szólt a nevetése. Erősen fűzi magát, mondta Leni, és arra a helyre mutatott, ahol véleménye szerint ez meglátszott. Nem tetszik nekem esetlen és közönséges, de talán magához szelíd is, kedves. Erre lehet következtetni a képből. Ez ilyen nagy darab erős lányok sokszor nem is tudnak mások lenni, csak szelídek és kedvesek. De képes lenne-e magáért feláldozni magát? Nem, mondta Kár. Nem szelíd, nem kedves. És nem is áldozza föl magát, nem, és nem is fogja. Ideig nem is kívántam tőle, se ez, se az, sőt, még a képét sem néztem meg soha ilyen alaposan, mint maga. Hát akkor hát nem is olyan fontos magának, mondta Lenny. Hát tehát nem is a kedvese. De az, mondta Kár. Nem vonom vissza a szavamat. Lehet hát, hogy a kedvese. Igen, lehet. De nem nagyon hiányozna magának, ha elveszítené, vagy fölcserélné valaki mással? Például velem? Hát ez biztos, mondta Kár mosolyogva. El is tudnám képzelni, de van egy nagy előnye magával szembe. Semmit nem tud a peremről. Még ha tudna is, akkor se gondolna rá, nem. Ő nem próbálna rábeszélni, hogy legyek engedékeny. Ez nem előny, mondta Lenny. Hát ha egyéb előnye nincs, nem vesztem el a bátorságomat. Van valami testi hibája? Testi hibája? Kérdezte K. Az, mondta Lenny. Nekem ugyanis van egy ilyen kis hibám, nézze. Szétnyitott a jobb keze középső és gyűrűs ujját, a két új között csak nem a legfelső új percig élt az összekötő hártya. Ká homályban nem vette rögtön észre, mit akart mutatni neki a lány, Lenny ezért odavonta a kezét, hogy Ká tapogassa meg az ujját. Milyen játék a természetnek, mondta Ká, és amikor megnézte a lány egész kezét, hozzátette. Milyen bájos karom! Lenny némi büszkeséggel nézte, hogy Ká csodálkozva újra és újra szétnyitotta és összecsukta azt a két ujjat, míg végül futócsókot nyomott rá és elengedte. Hó! Kiáltott fel rögtön a lány. Maga megcsókolt. Nyitott szája, sietősen húzta fel a lábát is, és térdelt fel Ká ölében. Ká szinte megdöbbenve nézett föl rá, most, hogy a lány ilyen közel volt hozzá, kesernyi és izgatóan fűszeres illat árad belőle, magához vont a Ká fejét, áthajolt fölötte, harapta, csókolta a nyakát, még a hajába is beleharapott. Ha, maga fölcserélt vele, igen, kiáltott fel időként. Látja, most fölcserélt vele. Ekkor megcsúszott a tér, de halkan felsikoltott, majdnem a szőnyegre zuhant, Ká átölelt, és a lány lehúzta magához. Most az enyém vagy, mondta Lenny. Itt a kapukú, gyere, amikor akarsz. Ezek voltak a lány utolsó szavai, és elmenőben még egy céltalan csók érte Ká hátát, amikor kilépett a kapun. Szemekért az eső. Ká ki akart menni az út közepére, hát ha onnét még meglátja Lennyt az ablakban, de ekkor egy autóból az autó a ház előtt állt, és Ká szórakozottságában észre se vette. Kirontott a bácsi, karon ragadta Kát, és a kapunak lökte, mintha oda akarná szegezni. Fiú! Kiáltotta. Hogy tehettél ilyet? Rettenetes kárt okoztál ügyednek, pedig már jól haladt. Elbújsz egy mocskos kis jószággal, aki ráadásul nyilvánvalóan az ügyvéd szeretője, és órákig elmaradsz, még csak ürügyet se keresel. Semmit se titkol, semmit se. Egészen leplezetlenül teszed. Kiszaladsz a lányhoz, és nála maradsz. És közben mi ott ülünk együtt a bácsikád, aki érted fáradozik, az ügyvéd, akit meg kell nyernünk a számodra, és főleg az irodafőnök, ez a nagy úr, aki a mostani szakaszában utcová a kezébe tartja az ügyedet. Meg akarjuk tárgyalni, hogyan segíthetnénk rajtad. Nekem óvatosan kell bánnom az ügyvéddel, neki meg az irodafőnökkel. És neked minden okod meg lenne rá, hogy legalább támogass. Ehelyett elmaradsz. Végül már titkolni se lehet. Nos, ezek udvarias tapasztalt férfiak nem beszélnek a dologról, kivének engem. Végül azonban már ők se tudnak uralkodni magukon, mert a dologról nem beszélhetnek, elnémulnak. Percekig ültünk szótlanul. Hallgatoztuk, hogy nem jössze meg végre. Ide hiába. Végül az irodafőnök feláll, amúgy is sokkal tovább maradt, mint ahogy eredetileg akart, elbúcsúzik, láthatóan sajnál engem, de nem segített rajtam, érthetetlenül kedves, mert még az ajtóba is vár egy darabig, aztán elmegy. Én persze boldog voltam, hogy elment, hiszen már a lélegzetem is elakadt, a beteg ügyvédre, mindez még erősebben hatott. A derék ember egy szót se tudott kigyögni, amikor elbúcsúztam tőle. Valószínűleg hozzájárultál a teljes összeomlásához, és így siettetted annak a férfinak a halálát, akire rászorulsz, és engem, a bácsikádat, órákig hagysz várakozni az esőbe. Tapogasd csak meg, egész átáztam, és hagyod, hogy gyötörjön az aggodalom.